Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 9. előadás, előbújnak a virágok. Élve az esszé műfaj jogával a csapongásra, az előző előadásban saját múltamba csapongtam, és még most is folytatni szeretném ezt a kicsapongást. Tudatában vagyok a visszaemlékezések veszélyének. Tudnélik, hogy a szelektív emberi memória egyes részleteket elhagy, másokat átcsoportosít, sőt átalakít, és az elbeszélt történet némileg más lesz, mint a valóságban volt. De azt hiszem, ez a veszély minden történetírást fenyeget, s kár volna miatta elhallgatni azt, ami valóban megtörtént. Ezzel kapcsolatos a szépítés kísértése is, úgy szelektálni és formálni az eseményeket, hogy az elbeszélőről kedvező képet nyújtsanak. Tisztában vagyok ezzel a kísértéssel, és igyekszem ellene mondani. De azzal nem áltatom magam, hogy az első és legveszélyesebb fő bűnt már sikerült teljesen kiirtanom magamból. Bizonyára próbálom a dolgokat a rám nézve előnyösebb oldalukról bemutatni, ha önkéntelenül és akaratlanul is. Ugyanakkor igenis küzdök a hiúság ellen, és csupán azzal próbálom a hallgatót és önmagamat megnyugtatni, hogyha áldozatul estem a veszélynek, becsületes harcban maradtam alul, szívesen írok szép dolgokat, de mindenek előtt igazat akarok írni. Valaki, akinek életútja némileg más kanyarulatokat vett, az előző előadás után azt írta nekem, te végig ott játszadoztál az isteni vadász szem előtt a találkozás előtt. Három felkiáltó jellel írta, ami azt jelzi, hogy számára hívő katolikus ifjúságom erősen stabilnak tűnik. Tény az, hogy komolyan vallásos kispolgári család gyermekeként az egyszer elfogadott érték konzerválására berendezett alkatommal minden érzelmi rabilitás és ellentétes befolyás mellett is őriztem az alapokat. Csak később idős fejjel döbbentem rá, hogy mit jelentett számomra szüleim szilárd elvekre épített házassága. Végig kérdeztem családjukról egy felnőtt fiatalokból álló hittancsoport tagjait egy konzervatív budai plébánián. Olyan fiatalok voltak, akik felnőtt fejjel bérmálkoztak, és bérmálás után is kitartóan jöttek hittalra. Vagyis elit csoport, ha úgy tetszik. És megdöbbenve tapasztaltam, hogy körülbelül 50%-uk elvált szülők gyermeke. A házastársi kapcsolatnak ez az elbizonytalanodása hihetetlen mértékben rombolja a gyermekekben az értékrend stabilitását. Azok a szülők, akik partnert cserélnek és nem ragaszkodnak az egyszeri választás visszavonhatatlanságához, nem tudják, mitől fosztják meg gyermekeiket. E tapasztalat után derengett föl bennem, hogy gyermekkoromban és ifjúságomban soha egy pillanatra se tartottam attól, hogy szüleim elválhatnak. Tudtam, hogy létezik válás, de mindig úgy néztem rá, mint távoli jelenségre. Még csak a kérdést se tettem föl, hogy az én szüleimmel is megtörténhet-e. Katolikus elveik szilárdak voltak. Felnőttként egy édesanyámmal folytatott bizalmas beszélgetésből megtudtam, hogy a fogamzásgátlás terén is. Nekik is voltak gyarlóságaik, de a hitben elfogadott elvek megtartották őket. Velük jártam misére, és láttam őket szentáldozáshoz járulni. Az ilyesmi mélyebben hat, mint a hittanóra. Hittanórákra csak addig jártam, amíg a Rákosi rendszer szépen verte az iskolai hitoktatást Pesten, templomi hitoktatás akkor még nem volt. De édesapám a közös étkezések végén rendszeresen olvasott fel nekünk ittankönyvekből és higgbuzgalmi irodalomból, és nem is tudta szegény, hogy milyen mélyen megfogant bennem, amit hallottam. Ő talán Fahrenheit borsónak érezte az egészet. A kommunikációs gátlások erősek voltak köztünk, Istenről soha nem beszélgettünk, de a katolikus gondolkodást magamba szívtam. Ezeknek a körülményeknek tulajdonítom, hogy Istennel szemben soha nem volt bajom az imádás alapállásával. Magától értődőnek tekintettem, hogy ő minden fölött áll, és korlátlanul életemnek. Eszembe sem jutott, hogy Istent vádoljam szenvedéseim miatt, amit papként gyakran tapasztalok másoknál. Számomra ez abszurdum lett volna. Magától értődő volt nekem, hogy mindenben ő neki van igaza. Volt részem testi-lelki szenvedésekben, de nem voltam arra kísértve, hogy ezek árnyékát Istenre vetítsem. Teljesen mentesen nőttem föl a gyalázatos magyar bűntől, az Isten káromlástól. Se szüleimtől, se nagyszüleimtől, se más felnőtt rokonomtól nem hallottam ilyet. Egyetlen kivételre emlékszem, egy ritkábban látott rokontól, de az is hamar ki lett magyarázva, mert nagymamám szót emelt. Ugyancsak nem volt szokás családunkban az illetlen beszéd se. Osztálytársaim ilyen beszédét nem vettem át. A kommunikációs gátlások ebben is segítségemre voltak. Ma is undorodom a mocskos szavaktól, az Isten káromlás pedig alapjaimban rám meg. Hálával Teremtőm iránt, akitől ezt ingyenesen kaptam, szüleim életén és örökölt alkatomon keresztül tárgyalagosan ki kell mondanom, hogy számos bizonytalanságom és ingadozásom ellenére valóban volt bennem bizonyos értékstabilitás. Mindezt előre kellett bocsátanom, mert nem akarom azt a benyomást kelteni, hogy valami olyan drámai fordulat történt az életemben, ami előtt minden rossz volt, és utána minden jó. A Teremtő nem így dolgozik. Meg tud találni embereket hirtelen és drámai módon is, az eltévejedések mocsarának mélyén. De akkor se ad felmentést a jelen fejlődés törvényei alól. Mégis van egy fontos dátum életemben, amellyel valami új kezdődött, és a kirakós játék meglévő elemei mind helyükre kerültek. Ez a dátum 1978. április 13-a. Csütörtöki nap volt. El fogom mondani ezt a csütörtököt, de nem sietek vele. Mielőtt csütörtököt mondanék, szerdát, keddet, hétfőt is kell mondanom, mert nem előzmények nélkül talált el tüzes nyírával az isteni vadász. Főszentelt pap voltam, egyike azoknak, akik az ateista diktatúra börtönrácsainak árnyékában Isten nyilvános szolgálatára vállalkoztak, meggyőződéssel hirdettem a katolikus hitet, természetesen hittem a Szentlélek kiáradásában is. Van egy rövid versem, amit, ha jól emlékszem, diakónusi évenben írtam. Szerepel benne a kifejezés, hogy tűzben fürdet, vagyis Szentlélekben merít meg, Szentlélekben és tűzben keresztel. Ez jelzi, hogy a Szentlélekben való megkeresztelkedés bibliai fogalma már akkor is foglalkoztatott. A vers címe az vagy te. Most mondom a rövid verset. Az, aki tűzben fürdet, az vagy te. Az, aki szélben forgat, az vagy te. Akinek vérét ittam, akinek vérét ittam, az, aki bennem lázít, az vagy te. Ez a lázító Jézus fene gyerekségeim egyike volt, a sablon és a gicses áhítat elutasításának egyik megnyilvánulása. Természetesen nem az értékek, hanem a konvenciók és az emberi elvárások elutasítását vallottam, néha kicsit polgárpukkasztó, vagy inkább jámborpappukkasztó módon, mert hát nem egy gyerekek voltunk, lázadó ifjúság. Minden tekintély tiszteletem mellett új utakat kerestem, új nyelvet, új esztétikai megfogalmazást. Ez vitt többek között a gitáros zenészekkel való együttműködés irányában is, nem is sejtve, hogy milyen gicses sablonok felé vezet ez az út, amivel persze nem azt akarom mondani, hogy nincs vagy nem lehetséges minőség és igazán keresztény gitáros zene. A Sijejemű által az én szövegemre írt Keresztút, vagy a Jöjj lángoló pünkösdi misztérium játék ma is lelkesíteni tud. Ezek nem szentmisébe való dallamok, de hitelesek. Amikor eleven tűzlánként a magasba csapnak, ma is lázít bennem Jézus. A lázadáson kívül azonban valami mélyebbről is vall az idézett rövid költemény, a Szentlélekben való megmerülés és a Szentlélek viharában való forgás utáni vágyra, a Szentlélek erejének megtapasztalása utáni vágyra. Igen, ez a vonás is bennem volt. Ez a vágyakozás az isteni tűzre. Annak ellenére, hogy még semmit sem tudtam a karizmatikus megújulásról. Ennek tagadhatatlanul volt egy felületes szenzációhajhász tényezője. Miután szemtelen módon annyi jót meséltem ifjúkoromról és stabil jellememről, hogy én is csodálkozva kérdezem, biztos-e, hogy ez én voltam, nem valaki másról esette szó, hadd valljam meg ellensúlyozásképpen, hogy számos más bűnök mellett gyerekkoromban és ifjúságomban még az okkultizmus iránt is érdeklődtem. Még szellemet idézni is próbáltam egy osztálytársammal. Igaz, egy szellem se jött el, valószínűleg mással voltak elfoglalva, majd nem vettük elég komolyan a dolgot, de tény, hogy csináltuk. Mint gimnazista, kölcsön kaptam egy könyvet egy másik osztálytársamtól, amely az okkultizmus propaganda irata volt, és Jézust a názáreti jógi néven emlegette. Nem hittem el, hogy Jézus jógi volt, de magamban azon tűnődtem, hogyan lehetne a könyv tartalmát szintézisbe hozni a kereszténységgel. Papnövendékként pedig ingával készített teareszepteket használtam, akkor még nem is sejtve, hogy ez okkult dolog. Az asztrológiát még fiatal papként se utasítottam el teljes határozottsággal, a jógázást pedig csak jóval később vetettem el, mint a Mágia és Hit című könyvecske szerzőcskéjének, talán elhiszi nekem a tisztelt hallgató, hogy ma már minden okkult dologgal gyökeresen szakítottam, és imádkoztam a démoni befolyástól való szabadulásért, amelyet ezek a dolgok hoztak rá. Azonban ma is szabad lélekkel állok szemben az okkultizmussal, nem félek tőle, ezért mertem végigolvasni a Harry Potter sorozatot, önmagamon próbálva ki a mérget, és bizony méregre bizonyult. Ez a fajta érdeklődésem, megtisztítva és a Szentlélekben átalakulva, később a lelkek megkülönböztetésének egyik eszközévé lett, nagyon jól érzékelem, mi tetszik az embereknek az okkultban, és azt is, mikor hajlik át a karizmatikus szemlélet az okkult szemléletbe, mert ilyen is van. Varázsolni Jézus nevében sem szabad. Ugyanakkor volt életemben egy másik, tisztán keresztény misztikus érdeklődés is. A szemináriumi években megismerkedtem Avilai Szent Teréz műveivel. Ezek feltétlen hitelessége és Teréz elbűvölő csevegő készsége új világot tárt föl előttem. Megismertem az Isten kapcsolat tapasztalati oldalát. Teréz leírásában megízleltem a misztikus élményt. A Szentlélek logikán túli működését az emberi szívben, és minden eddiginél mélyebben értettem meg, hogy az Isten szeretett. Sajnos a szelektív memória így csúnya trükköt játszott velem, az a benyomás alakult ki bennem, hogy a Teréz által leírt misztikus imamódok csak az erkölcsi tökéletesség bizonyos fokán nyerhetők el, vagyis az életszentség fokmérői, és nem a Szentlélek szabad tetszésből osztogatott ajándékai. Pedig Teréz éppen az ellenkezőjét mondja, de ez kiesett emlékezetemből. Ez volt az oka, hogy később a karizmatikus élményt nem tudtam azonosítani a misztikus élménnyel. Pedig egy és ugyanazon dologról van szó, csak különböző vallási kultúrák keretei között. Magától értődően föltámad bennem a vágy a misztikus tapasztalat után, de előbb meg akartam szentelődni. És így papi és keresztény életemben egy óriási kérdőjel ásított. Ezt a kérdőjelet nem csupán én éreztem. Templomainkban százával és ezrével veszik a birmálkozók a Szentlélek ajándékának kielét. Mi katolikusok hittel valljuk, hogy ez a cselekmény a Szentlélek valóságos közlése. Benne ugyanaz az erő működik, amely az első jeruzsálemi Szentlélek áradásban kiömlött a tanítványokra. Mégis birmálkozóink nem kezdenek nyelveken szólni, nem lobbannak lángra, nem hirdetik Isten nagy tetteit, miután vették a Szentlélek kegyelmét, hogy hitüket álhatatosan éljék és bátran megvallják, többnyire elmaradnak a vasárnapi szentmiségről is. Ha ezt a hiányt szóvá tesszük, ilyen megnyugtatásokat kapunk, nem tudhatod, mi átszódik le abban a lélekben. Vagy az a baj, hogy nem adunk nekik konkrét feladatokat. Ezek azonban kitérést jelentenek a döntő probléma elől, miért van az, hogy az első pünkös lángra lobbantotta a tanítványokat, a mai bérmálás pedig nem lobbantja lángra. Így normális. Ha a Szentlélek kegyelme csak rejtett erő, amely külsőleg nem tapasztalható, akkor a helyzetet normálisnak tekinthetjük. Nem tapasztaljuk, mert ez nem is lehetséges. Az a teológia, amely a Szentlélek működését kizárja a tapasztalat övezetéből, összhangban áll azzal a lelkipásztori magatartással, amely a megbírmáltak hitvallás nélkül életét lényegében normálisnak fogadja el. Legfőjebb jobb lélektani megközelítést, vagy tökéletesebb szervezést hiányol. De ezt a teológiát a korábbi előadások során már elvetettük. Érdekes itt Prohászka Ottokár véleménye. 1914. május 4-én ezt írt a naplójába, idézem, a bérnálás hónapja. Szeretem s imádom a szent lelket, úgy szeretném kiszolgáltatni a szentséget, hogy viharozzanak, s tüzet fogjanak a lelkek. Lélekgyújtás, pünkösdi tűz, új világalakítás. Ez a bérmálásnak az intenciója. Ha az intenció megvan, akkor a tűznek gyúlnia, az égési rohamnak kitörnie kell. Ha tavaszkor a kertben égetem az orgonas, bodza, galagonya ágakat, és a tűz megfogamzik, mély, ropogós, pattogó erőszakkal nyilal föl. Ez a lélek képe. Na de mi égjen? Mi égjen? Itt a baj. Jaj, uram, ez a nyugati kultúra, az anyagiasság pondrója. Azt bámulja, a pénzt s a nemi viszketeges dürrögést kergeti. Mindig gyújtani szeretném a lelkeket, és nem akarom csak rájuk hárítani a szakramentum hatálytalanságának okát. Nem, nem, az apostolok ráadták a lelket arra, akit bérmáltak, és a lélek gyújtott. Nem kérdezte a keresztényt, hogy akar-e égni. Hát mikor Japánban vagy Indiában a tűzön átmennek fél méter vastag izzó parazson, s meg nem égne. Ahogy ott lefötik a tűz erejét, hogy ne égesse a lábakat, akár piszkos, akár tiszta emberek lábai, úgy itt ki kellene gyújtani a tüzet, hogy égessen lelket, akár tiszta, akár piszkos, hiszen majd tisztul általa. A teológia természetesen magyaráz okosan, s distingvál, tűz és tűz, okság s alkalmasság közt. Nem, nem, testvérek, én értem a teológiát, de a bérmálásban a Szentléleknek pünkösdöt kell csinálnia, a lelket átformálnia, új világot teremtenie. Hát hol van ez mind? És akarják ezt a püspökök, a papok, lelketváró keresztények? Nem szabad lesrófolnunk várakozásunkat, hanem ellenkezőleg fokoznunk kell azt, úgy, ahogy Krisztus akarta. Itt záródik az idézet Ruhász Kolottokár naplójából. E szöveget olvasva alig ha lehet kétségünk arról, hogy Prohászka püspök a bérmálás hatásaként kívánná, óhajtaná a jól észrevehető változást, hogy viharozzanak, s tüzet fogjanak a lelkek. Nem küllel hallható szélzúgásra, vagy szemmel látható lángnyelvekre vár, az kétségtelen. Az is vitán felül áll, hogy nem a nyelvek adományát hiányolja, igényelne azonban valami alapvetőbbe, hogy a bérmálás a hitet föltüzesítse, és tanúságtevő életre indítsa a bérmálkozót. Ezt olyan erővel és hatalommal szeretné tenni, hogy a következmény meggyőző, erőteljes benyomást keltsen. Ilyen eredmény nélkül a szakramentum hatálytalanságáról beszél. Keresi a hibát a szentség befogadóiban, de önmagában a kiszolgáltatóban is. Nem elégszik meg teológiai kimagyarázkodásokkal, a pünkösöt látni, érzékelni, tapasztalni akarja. Prohászka természetesen nem vonja kétségbe, és nekem sincs szándékomban megkérdőjelezni, hogy Isten transzcendens tapasztalásunkat meghaladó valóság, ezért a Szentlélek pünkösdi kiáradásának lényege nem a látható hatásban áll, hanem az emberi lélek legmélyén lejátszódó kegyelmi eseményben. A szenteket az emberi tapasztalat szférájára korlátozni mitológia volna. De Prohászkának nem jut eszébe a pünkösdesemény olyan méretű mitosztalanítása sem, hogy az apostolok cselekedeteinek drámai beszámolóiból ne maradjon egyéb, mint egy rituális aktus, amelyet nem követ lelkesedés, elszántság, evangéliumi tanúságtétel. Ha pedig ezeket várjuk, a Szentlélek tapasztalati működésére várunk. Ez is nem más hiányzott Székesfehérvár püspökének. A tűznek gyúlnia, az égési rohamnak kitörnie kell, mint mondja, a Szentléleknek pünkösdöt kell csinálnia, a lelket átformálnia, új világot teremtenie. Hát hol van ez mind? Ottokár püspök azért merte föltenni a kérdést, mert hitt abban, hogy van rá válasz. Tanúsító, csak ugyanban. Az isteni tavasz létezik. Mint a sír hasíri mondja, énekek éneke, 2. fejezet, 10-től 13. versig, a tél már elmúlt, az eső elállt, elvonult, földünkön előbújnak a virágok, eljött a szőlőmetszés ideje, s a gerle szava hallatszik a határban. A fügenár kihajtja első gyümölcsét, s a virágzó szőlő illatot áraszt. Kelj fel, kedvesen! Idáig az idézet az énekek énekéből. El fogom beszélni, hogyan tapasztaltam Isten tavaszát. Egyelőre hadd álljon itt egy vers tanúságú. Címe: Olvasz meg engem. Nem vagyok méltó, mondják is naponta, nem vagyok méltó, hogy szeresselek. Nem illik rám a világvégi pompa, nem illik számra sugárzó neved. Mégis szólítasz, hívsz, ölelni vágyol, hitválságomra mosolyjal felelsz, a bűneimről majd lehull a fátyol, emésztő öröm, más lesz az a perc. Bűn és zavar, megfejtetetlen ábra, sejtések, sejtek hálója vagyok, olvasz be engem fénylő éjszakádba, melyben a boldog extázis ragyog. Olvasz meg engem tűz és jégvihar, éjed lobogó villámaival.